Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
Ez mi volt?
Hát semmi, próbálok fölpörögni.
Mi volt ez?
Próbálok fölpörögni. Hát egy ilyen kiváló éjszaka
volt,
után.
Egy jó barátokból egy olyan rész, amit végülis nem adtak le. Most mert... olyan, mert olyan Joe is voltál, ilyen...
figyelj, próbálom magam turbózni. Hát ilyen...
Kávéval próbálkoztál?
A kávénak bizonyos időszakos mellékhatásai azzal járhatnak, hogy néhány perces távozásra kényszerítenek a stúdióból, és ezt a kockázatot én reggelente nagyon ritkán merem vállalni.
Értem.
Épp ezért a megszakított két óránként, nem, másfél óránként zivatar, fölver, alvás,
ja,
típusú pihenésből elég nehéz eljutni az optimális éberségi szinthez. Tehát ez, ami tegnap
jó
folyt...
Figyelj, majd én felkeltelek mindjárt.
Igen, de hát megvannak erre a módszerek, azért az öreg rutin az elmúlt 20 év, stb. Most mondhatnám, de
én felkeltelek.
Ez kellemetlen volt. De kimondottan kellemetlen a tetőtérbe, ahol még az ablakot is zárni kell. Aha. Folyamatosan. Ráadásul legalább annyi előnye lett volna ennek a másfél óránkénti égdörgésnek, mennydörgésnek, zuhogó esőnek, stb. Hogy lehűlt volna az idő, de azt úgy tűnik, hogy csak Löpapa érzi úgy, hogy lehűlt, mert ő már reggel megírta nekünk, én meg úgy éreztem, hogy most is 22 fok van.
Igen,
sőt,
igen.
Nem csak éreztem, hanem egész tényszerűen a hőmérő is ugyanezt állapította meg. Úgyhogy ez nem volt nem volt életem éjszakája, és a legpihentetőbb alvása ez biztos.
Akkor föl foglak kelteni direkt egy kedves hallgatónak, aki már panaszkodott korábban. Neki készültem egy zenével, amit nagyon régen megígértem.
Aha.
Azt mondta, hogy erre vár már nem tudom hány éve, és azt mondtam neki, hogy rendben, akkor majd hétfőn jól elfelejtettem, majd elfelejtettem utána, folyamatosan kedden is elfelejtettem, és most pedig akkor azt mondom, hogy akkor neked.
Ez lesz az első, vagy ez majd csak később?
Ez lesz az első zene.
Aha, jó.
Nem mondom el direkt, hogy mi az, azt gondolom, hogy mindenképpen megosztó lesz, de mivel egy kultikus zenekarról van szó, ezért ezt megengedjük nekik, hogy megosztóak legyenek. Na, gyorsan nézzük át, hogy mi történt, illetve hogy kiket köszönhetünk. A Henrikeket és a Rolandokat nagyon-nagyon köszöntjük. A Rolandoknak nagyon köszönjük a zongorákat és a különböző klaviatúrákat. A Barótokat is köszönjük, Opikákat, az Orlandókat, Örkényeket. Elképesztő névnapok vannak. Ma a Bozsókákat is köszöntjük innen a stúdióból. És egy olyan nap az ő névnapjuk, amikor 1846-ban Pest és Vác között megnyílt az első magyarországi vasútvonal. Most a Pest és Vác közötti vasútvonal valójában inkább egy szitok áradatnak a célpontja, valahogy nem úgy üzemel, ahogy kellene. Ezt már megbeszéltük sokszor, sajnálatos módon. Pedig milyen jó lenne eljutni gyorsan, biztosan Vácról a nyugati pályaudvarba, de hát valahogy nem jön össze. És egy nagyon komoly repülésnek az eseménye, vagy az évfordulója is van. 1931-ben Endres György és Magyar Sándor átrepülik az Atlanti óceánt a Lord Ravmir által finanszírozott Justice for Hungary nevű repülőgépen. Nem véletlenül a revizionista törekvés azért megvolt, és hát nyilvánvalóan az ipar és média főleg mágnás Lord Ravmir, aki azt hiszem a Pesti Hírlap, és még valamelyik másik is volt tulajdonosa, ő finanszírozta ezt a repülést, és hát nagyon sokan a megfelelő helyen várták Endres Györgyöt és Magyar Sándort, de egy utolsó kis hiba becsúszott.
Korábban szálltak le, igen.
Úgy tűnt, hogy nem jól számolták ki az üzemanyagot, és ezért, vagy pedig azt hiszem ellenszél volt, és az ellenszél miatt, amiben jöttek, többet fogyasztott a gép valami, és egy kicsit korábban kellett leszel, úgyhogy az a sok nép, aki őket várta, aki tudott, mindenféle járművel áthajtott a bejelentett másik helyszínre, amit rádión közöltek, és akkor végül is ott szálltak le, hogy hol pontosan, arra most nem emlékszem.
Bicske környeken.
Bicskén?
Na tessék, kicsit nyugatabbra.
De ezt már korábban tudták, hogy volt, akinek sikerült oda átmennie. Minden esetre egy óriási teljesítmény volt, két komoly magyar repülő.
Igen, több világrekordot is megdöntöttek ezzel a repüléssel annak idején. Pontosan 80 éve történt tehát mindez.
Na nézzük, kik ünneplik a születésnapjukat, illetve kiket köszönhetünk. Ez a ma ez nem megy nekem, ez a köszönni és a köszönteni, ez összemosódott törökre. Szóval, hogy Szabó Gyula Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Nemzet színésze született 1930-ban ezen a napon. Ian Curtis, angol zenész, a Joy Division énekese 56-ban.
Akkor ő most...
Kérnél egy Joy Division-t, mi?
Nem mernék, azt hiszem, hogy nem mernék. Én szoktam hallgatni a mai napig. Jó, megfelelő hangulat kell hozzá. Tehát nagyon, igen, tehát...
Egy vidám hangulat kell hozzá a Joy Divisionhoz?
Nem, kimondottan nem.
Inkább szomorú.
De nem is ránt ki belőle. Tehát amikor úgy vagy vele, hogy...
A névben az azt jelenti, hogy elosztás, megosztás, tehát az öröm megosztása, tehát két bánatra osztjuk az örömet, és akkor így lett a Joy Division. Tehát nem divízió a jelentése.
Nem, amikor minden bajod van, eleged van a világból, de mondjuk nincs rá igényed, hogy most hirtelen kirántson belőle valamit, csak akarsz depis, de nagyon szorongató jó zenét hallgatni, nekem ez a, évente néhányszor eljön az a pár pillanat, amikor berekom
az Atmosphere
című dalt, és akkor az szétüti az agyamat, de és full hangerővel.
Magyarország többi része Pataki Attilát hallgat ilyenkor, de ez abszolút szubjektív.
Ugye a Joy Divisionből lett a New Order, amely sokkal ismertebb, és rengeteg úgymond slágerük is volt, azok eljutottak már a magyar rádiókig is. A másik, hogy melyik a Cocteau Twins, azt hiszem, hogy két részre szakadt, ez a két utódzenekar volt, ami a Joy Divisionből, és hát Ian Curtisnek a hirtelen öngyilkossága miatt szűnt meg a zenekar, éppen befutottak, és éppen a legnagyobb turnéjukra indultak volna, amikor úgy döntött, hogy ő nem kíván tovább élni. Igen, ez egy nagyon szomorú, de nagyon érdekes történet.
Jó, hogy ezeket emlegetted, ezeket a zenekarokat, majd visszatérünk ide mindjárt, de azért még elmondjuk a többieket. 61-es születésű Forest Whitaker, amerikai színész, producer, rendező, rengeteg emlékezetes alakítás, például a Charlie Parker filmben ő játssza Charlie Parkert, a Bird, amit Clint Eastwood rendezett, egy zseniális filmről van szó, és nagyon jól adja vissza Charlie Parker figuráját Forrest Whitaker. Ezen kívül még a Szellemkutyát tudnám ide idézni, ami óriási Forrest Whitaker alakítás. És hát még egy színművész, a 63-ban született Bridget Nielsen, dán származású amerikai színésznő.
Ezt idézőjelesen mondtad, vagy minden él nélkül?
Nem, minden él. Hát a Vörös Szonyában, a Rocky 4-ben, és természetesen a Beverly Hills-i Zsaruban, abban is szerepel Bridget Nielsen.
Talán értem, csak
tőle kérdezi meg ugye az Eddie Murphy, hogy mennyi ideig tart leborotválni ezeket a lábakat. És teljesen jogos. Azt a kérdést tette fel, amire mindannyian kíváncsiak voltunk egészen addig.
Igen, de lehet, hogy ma már botrány lenne egy ilyen kérdésből egy filmben.
És 73-as születésű Liptai Klaudia, magyar színésznő, televíziós személyiség, műsorvezető.
És meg fogsz lepődni, de tőle fogunk idézni az aranykötés.
Azt hittem, hogy tőle fogunk egy zenét játszani, de nem, mert rájöttem, annyira, hogy ezt én hoztam be.
Annyira nem leplek meg.
Na, akkor vissza ezekhez a 80-as évekbeli brit zenekarokhoz. Volt egy olyan zenekar, akik hát gyakorlatilag az extra vaganciával és hát nem is tudom még mivel egész egyszerűen beírták magukat a történelembe azonnal.
Zig-Zig Sputnik.
Igen. Teljesen tökéletesen eltaláltad.
Nem, komolyan.
Zig-Zig Sputnik, ezt ugyanúgy
mondtam.
Nem, ez tökéletes. És már csak azért is jár a kedves hallgatónak, mert annak idején az Olof Palme házban volt egy nagy sikerű sorozatnak az első része, amelyben festménykiállítás és koncert volt ötvözve, és az Zig-Zig Sputnik járt itt Magyarországon. Akkor utána egy óriásit bulisztunk a zenekar tagjaival, még annak idején a Csacsacsában, ugye, a Calvin tér alatt. Úgyhogy jár, és ráadásul azért is tartozik a műsorra ez a felvétel, mert arról szól, hogy magát az EMI kiadót meg kéne venni, és azzal egy csomó pénzt keresni a tőzsdén. Úgyhogy következik az Zig-Zig Sputnik a 21st Century Boys The Best Of lemezről By EMI című kiváló felvétele.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
Na, hát ez szerintem egy ébresztő volt. Valószínűleg a kb. 50% a tetszési arány, de ennek ellenére.
Ugye nekem eszembe jutott egy másik, mert szoktál cikizni a Csumba Bambával.
Jaj,
egy,
nem.
Az egy,
ugyan már.
Az egy nagy, az egy elképesztően érdekes, anarchista zenekar volt, és csak több ponton is kapcsolódik. Egyrészt a
legelső... Én csak azt mondtam, hogy kettő akkordból van a zenekar.
Ja, ez, na, tudom, de ez ami baromira nem igaz. De,
de igaz. Szépen, de ennek igaz-igaz nincs összefüggés. A Black Sabbath is kettő akkordból volt.
De az nem. Én elismerném, ha attól még lehet jó, de ez mondjuk éppen nem.
Okay.
És a legelső albumuk, és ez kapcsolódik a tegnapi műsorhoz, a Bob Geldofhoz, a Live Aid-hez, az... mi is volt?
Igen, tudom, az egy ilyen igazi szamizdat volt.
Igazi szamizdat volt, és pontosan a Live Aid ellen szólt, és az volt a címa, az első dolognak az volt a címa How to Get Your Band to Television.
Ja, igen, és ebbe, igen, azt játszottuk is akkor.
Igen, az, csak így poénból egy részét, és hogy is, Starving Children, nem tudom, lényeg az, hogy hogyan add el a lemezeidet az éhező gyerekek képével, tehát az egész a Live Aid-nek úgymond a kritikája volt, és nagyon fölháborodtak, és végig is ez hozta össze őket, és az első dalban egy vetélkedőt parodizálnak, ahol a popsztárokat gyalázzák, és a végén keresztre is feszítik valamelyiket, és ebbe is van EMI ráadásul, tehát a Paul McCartney-nak üzenik azt, hogy virágoztasd föl a lemezeiddel Afrikát, ahol mindenki Beatles talgat és EMI részvényeket vásárol, tehát az üzenet ott is az volt. A másik apró kapcsolódási pont, ami mosolyogtam, hogy egyik koncert előtt bementünk ajánlni, és én összefutottam itt a zenekarral, nem is bulisztunk a Csacsacsába, de legalább egy jót dumáltunk, és bandáztam a tagokkal, és igazából
teljesen
nagy élmény volt, egészen elképesztő figurák voltak ők is.
Tök közvetlen emberek, tök véletlenül nekem egy riportot kellett velük csinálni még annak idején az Estefembe, és annyi időre értek rá, amíg kivitte őket a mikrobusz a Szigetre.
Aha.
Hogy ott beugrottam, és akkor a Szigeten pedig kiszálltam. És ott beszélgettem velük, és nagyon kedves, ilyen közvetlen, teljesen sztár allűr mentes emberek voltak. Úgyhogy...
Engem milyen elgondolkodtatott egyébként ez a Live Aid-del kapcsolatban az ő véleményük, hozzáállásuk, és akkor utána elkezdtem...
Volt olyan nyilvánvalóan.
Igen, a többség... Igen, és utána megnéztem a számokat, tehát igazából hatása tényleg nem lett. Pozitív maradt azért az összkép, a világnak azért úgy ment át, hogy egy fantasztikus esemény volt, de azokban a kritikákban, amik fölmerültek, és nem csak itt a zenekarok részéről, az óriási segélykoncerttel kapcsolatban, hogy ezt igazából egyszerűen sokan a saját népszerűsítésükre használták föl, és mondjuk az EMI-nak tehát a lemez biznisznek is egészen elképesztően jót tett. Egy hatalmas reklám volt. Ez mindig az volt egyébként, tegyük hozzá. És az is igaz, hogy Afrikában olyan sok minden nem változott, tehát semmi látszatja nem lett azoknak a pénzeknek, amik a nagy segélykoncert után oda mentek. De hát ez már egy másik történet.
Van az a film, aminek nem tudom, a magyar, a Felhangolva, az a magyar címe, Hát ha nem láttátok, akkor szerintem érdemes. A Get Him to the Greek az eredeti cím, ugye a Jonah Hill és a Russell Brand játszik benne. A Jonah Hillnek az a feladata, mint ilyen fiatal zeneipari alkalmazottnak, hogy a nagy rockstárt, a Russell Brandet elvigye a Greek Theaterbe, hogy ott megtartsa azt a koncertjét, amire mindenki vár. És természetesen ez egy baromi kemény feladat, egy road movie-ról van szó, mert hát a Russell Brand az nem az, akit csak úgy el lehet cibálni egyik helyről a másikra. Uh-huh. És ugye annak is az eleje úgy kezdődik, hogy előadja az African Child című számát, ami az egy ilyen videoklipet is forgattak, hogy ott vonaglik a Russell Brand ilyen éhező afrikai gyerekek között, és pontosan erről szól ennek a kritikája, úgyhogy ez még sokkal később, 2010-ben is uh-huh. egy komoly mondat vagy kritika volt. Uh-huh.
Na, megvan. Ennek a lemeznek pontosan az volt a címe, csak előkerestem, hogy akkor ne lógjunk a levegőbe, hogy Pictures of Starving Children Sell Records.
Na, tessék.
És akkor ezzel indult egyébként egy
viszonylag. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy így nyáron a különböző kötelező rovatok, hogy lapszemle, meg piaci helyzetkép, meg minden, ehelyett sztorizgatunk. Tehát így lenne egy olyan, hogy Ács és Kántor sztorizgat a 6.30-tól 7-ig. Utána jönnek a vendégek.
Most megint elébe szóltuk az egész lapszemlét.
Hát, úgyhogy van benne egy olyan egyébként a lapszemlében, ami neked szól. A g7.hu-n az a címe a cikknek, milyen légkondi, majd kinyitjuk az ablakot. Ez a címe konkrétan, úgyhogy erre te ébredtél. Igen. Nehéz ma már elhinni, de nem is olyan régen, még egyáltalán nem volt szokás légkondit szerelni az új lakásokba. Aztán a korábbi luxus cikkből elég gyorsan tömegtermék lett, de a Kókler szerelők eltűnéséig 15-20 évnek is kellett eltelnie.
Eltűntek tényleg?
Úgyhogy azt mondja a cikk, és ezt foglalja össze. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik érdekesség, amit találtam, a másik szintén a g7.hu-n. Mi lett volna, ha az összes uniós támogatást az államadósság törlesztésére fordítjuk? Teszi fel a kérdést a g7.hu, és hát lényegében ez a G7 Economy rovatában van, ahol ugye különböző szerzők, vendégszerzők írnak, Pap József egyébként a Corvinus Egyetem nyugdíjas oktatója, és ez a vélemény rovata a G7-nek. Erről szól, egy kicsit ezen gondolkodik el, hogy mi lett volna, hogyha az uniós támogatásokat az államadósság törlesztésére fordítjuk, ajánlom mindenki figyelmébe.
Nem várt fordulat, a magyar munkahelyeken kiteregetik a fizetéseket, ezzel indul a napi.hu.
Uh-huh, igen.
Igen, mert azért ez korábban teljesen elképzelhetetlen volt, hogy abban a rendszer legyen, hogy publikussá teszik a egymás fizetéseit. És most a Pulzus kutató a napi.hu megbízásából végzett egy felmérést, tehát rendszeresen egyébként szerintem nagyjából havonta végeznek különféle témában felméréseket. Most ez arról szólt, hogy joguk van-e tudni, hogy a többieknek, az avonos munkakörben dolgozóknak mennyi a fizetése. Ennek itt igazából nincs kultúrája, de úgy tűnik, hogy fordulat van, és most már egyre többen mondják azt, hogy igen. Úgyhogy még erre érdemes lesz majd visszatérni. Később, a 24-en, hát most ragozgatják azt, hogy lecsúsztunk oltottságba, de hát ezt tudjuk, hát ez nagyjából ez körülbelül másfél hónapja nagyjából egyértelmű volt.
Hát azt is ragozgatják, hogy lecsúsztunk, és azt is ragozgatják, és teszik fel a kérdést egyre többször, hogy akkor mi volt az értelme annak, hogy a Sinopharmot beadjuk 60 év fölöttieknek?
Időt nyertünk.
Igen.
Hát hamarabb, tehát de egy-két hónappal gyorsabban le lehetett szorítani. Igazából ennyi az értelme, utólag kiderült. És tegnap beszéltünk arról, hogy gyere, ez jó lenne, a szakértők nyilatkoznának. Tegnap három szakértő, és nem politikus végre, hanem három szakértő, tehát tényleg tudósok, orvosok, virológusok mondták egyöntetően azt, hogy ahol kimutathatóan nincs védelem, ott akkor be kell adni a harmadikat, és ennek utána kell menni. Tehát ez nem kérdés. Úgyhogy most akármit mondanak a politikusok, ez tudományosan eléggé egyértelmű, és a világ ezt csinálja. Szóval ez, erről jó lenne, ha nem értelmetlen vita és sárdobálás folyna, ha nem csinálnánk. Egyébként ma, vagy tegnap döntött is a kormány, csak még nem jelentették be. Uh-huh. Mert gondolom ma fogják elmondani, hogy mi
jó,
lesz a
hát
harmadik oltással.
Igen, nagyon várjuk. Nagyon vélemény. Várjuk. Jó, akkor haladunk tovább, és mindjárt elmondjuk a tőzsdét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát a budapesti értéktős, de az nem volt annyira legény a gáton, 0,8%-os minusszal zárt, legnagyobb mértékben az OTP esett 6,2 milliárdos forgalomban, majdnem 1%-ot, követte őt a MOL 0,5%-os eséssel 1,5 milliárd forintos forgalomban, szintén 1,5%-ot esett majdnem 1,5 milliárdos forgalomban a Richter, így össze is állt nagyjából ez a 9,6 milliárdos forgalom. A Magyar Telekom is 0,5%-ot esett, úgyhogy ennyi. Egyébként Európában nem volt rossz a szitu, egész egyszerűen a budapesti értéktős, de szembe ment az európai trenddel.
Igen, most már napok óta alul teljesítő, úgyhogy nincsenek jó híreink itthonról, ellenben Amerikában ismét szokásos történelmi csúcsdöntés, és hadd hívjuk fel a figyelmet, hogy erre szakértői magyarázat is lesz, szóval itt nagyjából a tőzsdejelentésekben 7 óra előtt néhány perccel minden reggel elmondjuk, hogy már megint csúcs, hát ilyen a világon nincsen. Jónap Richárddal beszélgetünk majd erről az alapozó rovatunkban, úgyhogy egy óra múlva részletesebb magyarázat is, hogy mi állhat a háttérben, mert ilyen, hogy ennyire kicsi, ennyire kevés korrekcióval, ennyire zsinóron, madzagon húzzák fölfele egy tőzsdeindexet, ilyen nagyon-nagyon ritkán van példa. És amit itt reggel mondogatunk, ez jól látszik a számokon, a grafikonokon is, és akkor ezt próbálja megfejteni Jónap Richárd, hogy mi állhat a háttérben. Ez az idei első fél évnek egy egészen speciális története a korrekció nélkül, és alig sikerült lemennie. Nagyon ritkán van az, hogy ilyen kevésszer ütik le még csak az 50 napos mozgó átlagig is az indexet. Ugye erről fogunk majd beszélni, tehát ha valakit részlesebben érdekel. Hát a emögötti okok, akkor mindenképpen hallgassa meg, mert tényleg egy egészen elképesztő fejlemény. Tegnap annyit történt, hogy napon belül visszaadta a nyereség egy részét az index, de attól még pozitívban maradt, legalábbis ami az S&P-t illeti, a Nasdaq negatívba fordult, de igazából minimális mértékben esett, az is csak jöttek a gyors jelentések.
Volt jó és rossz is.
Igen, ami jó lett, az is esett a pénzügyi szektorban, Bank of America, BlackRock, Citigroup.
Hát és kivéve, a Wells Fargo.
Kivéve a Wells Fargo.
A 4% plusz.
Így van.
Az jól összejött. A Bank of America egyébként 2,5% mínusz, az Exxon is körülbelül ennyi, és tudod mi volt? Még jó, Coca-Cola. 2,3%-os pluszt hozott össze, lerázva magáról minden olyat, hogy ő a lényegében a PET szemétnek a gyártója a világban.
Igen. Hát akkor Warren Buffett most kettőt iszik.
Igen, de remélem, hogy üvegesen.
Tényleg átállt már a lightra? Vagy még mindig a cukrosabb tolja? Igen. Na, erre már nem emlékszem.
Aztán, hogy...
De minden reggel a Mekiben kezd a Drive-ban, az még ott van. Tehát lényeg a hosszú élet, hosszú egészséges befektető élettitka.
Hát legalábbis nála az ő szervezete az ezt igényli, így tartósítja. $32,653 a bitcoin, ez egy pici mínusz 0,5% körüli, egyáltalán nem kirívó, sőt gyakorlatilag mozdulatlanságot mutat a kriptopiacon. Úgyhogy ezt lehet elmondani. Egyébként a forint 358,66 fillér.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na, sietünk is a hírekre tovább, amit Schmidt Andika mond el nekünk. Ő szerkesztette és mondja el a híreket, utána pedig Budapeste csodás a rovatunkban egy pár fővárosi információ következik, majd azt nézzük meg, hogy magasak a havi banki költségek, és komoly változást vár a bankok árazási rendszerében a Magyar Nemzeti Bank. Barta Lajossal, az MNB ügyvezető igazgatójával fogunk erről beszélgetni, utána pedig jön az a csoda tőzsdeindex, amely sose esik le, Jónap Richárddal, amit Gábor beharangozott az imént. 06302010909, ide várunk Viber, WhatsApp és SMS üzeneteket tőletek.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet Show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Ács Gáborral.
És Kántor Endrével. És tartozom a Warren Buffett sztorival, egy kicsit hosszabb lesz, mint egy mondat, hogy mennyi Coca-Colát iszik, mert hogy sokkal érdekesebb ennél, belebotlottam abba a sztoriba, amit korábban olvastam, de már nem emlékeztem rá. Az egy dolog, hogy öt doboz kólát iszik, saját bevallása szerint ezzel, minden nap, saját bevallása szerint ezzel a napi folyadék szükséglete mint egy negyedét fedezi, tehát mint egy liter kólát, hogy milyen kólát, meg hogy hogyan alakult, az igazából az érdekes. 50 évig Pepsit ivott, és hogy hogyan váltott Coca-Colára. Az egyik szomszédja, ez egy kávé ügynök volt, és amikor indult a befektetői pályafutás, akkor tőle is tarhált pénzt, és mondta, hogy 10 000 dollárra be lehet szállni. Utólag a fickó elmesélte, hogy hát egy ilyen, nem volt annyi még akkor, de kérhettem volna fateromtól, tesón be is szállt, nem is értettem, de hát jó, csak azt láttam, hogy soha nem kell föl reggel, nem jár dolgozni, hát kibízott meg egy ilyen emberben. Tehát nem adott neki pénzt. Na most a kávéügynök néhány évvel később a Coca-Colának egy komoly vezetője lett, tehát pár évvel később belépett a Coca-Colához, végigment a ranglétrán, kereskedelmi vezető lett, stb. Miközben Warren Buffett is ismert a történet, a világ egyik legjobb befektetője lett, hatalmas profitot csináltak vele, akik neki adták a pénzüket, és az a Pepsi ivás ez egyszerre kikerült, és akkor a régi szomszéd, már nem ott lakott egyik sem, küldött neki egy mintát, hogy kóstold meg öregem, szerintem ez jobb. A cherry kókot, tehát a cseresznyi és Pepsit szerette, és amikor megújult a
cherry kók, az nem Pepsi.
De a Pepsinek is volt ízesített.
A cseresznyi Pepsit szerette, és a cherry coke-ot küldt el neki.
És a kólának, amikor megújult a cseresznyi és vezető, akkor küldött egy mintát, és Warren Buffett bejelentette a Berkshire közgyűlésen, hogy ez lesz hogy bizonyítsam a viselkedésbeli rugalmasságomat, ennyi év után is váltunk, mostantól a Berkshire közgyűlések hivatalos itala, az a az a Coca-Cola
cserikókja lett,
az a vicc, hogy a 80-as évek közepén volt, és utána jött a nagy tőzsdei összeomlás, és utána kezdett el Coca-Colát vásárolni, tehát hamarabb váltott a íz alapján ivóként a cserikókra, és utána a 87-es nagy tőzsdei összeomlásban a legstabilabb papírok között volt a Coca-Cola részvénye, és akkor látta meg benne a lehetőséget, hogy mennyire jól állt a válságot, és ez mennyire illik az ő befektetési koncepciába, akkor kezdte el részvényesként is felfedezni, és hát innentől történelem, azóta is ezt vissza, és 10%-a az övé, és a vagyonának egy jó nagy részét azzal csinálta, hogy elkezdett tényleg ott a legalján a válságban Coca-Cola részvényeket vásárolni.
Na hát köszönjük szépen ezt a sztorit!
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát nincsenek jó hírek, baleset van a 6-os főút bevezető szakaszán a Fonó utca után, úgyhogy itt torlódásra kell számítani, és a Bécsi úton is baleset van az Ürömhegyi útnál, tehát ott ugye az a Solymár közzel párhuzamos része a Bécsi útnak, úgyhogy ott az Aranyhegyi pataknál, úgyhogy ott is biztosan torlódás lesz Budapesten.
A bevezetőkön kicsit jobb a helyzet a szokásosnál, akkor most már nagyjából ezt mondhatjuk átlagosnak. Az M0-as természetesen végigáll mindkét irányból, azt minden nap ugyanazt látjuk, de az M7-es, M1-es bevezetőn egészen úgy tűnik, hogy a Bakcsomópontig, majdnem a Bakcsomópontig.
És teljesen friss, gyakorlatilag ebben a percben jelentette a BKK, a Jászberényi úton megint baleset van, a kifelé, a Maglódi út után. Az egy ominózus szakasz, ott a Maglódi útnál mindig balesetről számolunk be, úgyhogy tessék óvatosan közlekedni ott is.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Egy nagyon érdekes hír érkezett tegnap. A fővárosi közgyűlés még tavaly januárban döntötte el, hogy a háborúkban megerőszakolt nők emlékezetére köztéri alkotást kíván elhelyezni, és a felállítását most meg kell alapoznia egy hosszabb, tudományos igényű emlékezettörténeti és művészettörténeti előkészítésnek. A közgyűlési határozatban megjelölt feladat előkészítése érdekében 5 fős állandó szakmai bizottság állt fel, amelynek a tagjai András Edit művészettörténész, Kenyeres István történész, levéltáros, Mély József művészettörténész, Népesi Noémi történész és Pető Andrea történész. És az a főváros célja ezzel az egésszel, hogy elősegítse a rendkívül érzékeny és tabuként kezelt téma társadalmi feldolgozását, és köztéri alkotása minél szélesebb körben mutassa be a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni fellépés társadalmi jelentőségét. És ugye ez nyilvános pályázat, fontos szempont, hogy a létrejövő mű lehetővé tegye a tágabb, a mához szóló értelmezést, a múlt és a jelen összekapcsolását, és ezért nemzetközi összefüggésben is értelmezhető, korszerű vizuális nyelvet használjon. És ugye egy olyan mű létrejöttét szeretnék támogatni, ami az épített és természeti környezethez is illeszkedik, valamint természetesen figyelembe veszi a társadalmi és történelmi kontextusokat.
Október 15-e a határidő, elindult tehát a pályázat, az első szakasz, kétfordulós lesz, most október 15-ig lehet benyújtani a pályázatokat, ezekből majd a bíráló bizottság egy szűkített listát állít össze, és a második fordulóba került alkotásoknál a zsűri további javaslatokat is megfogalmazhat, és ott már majd tetszőleges anyagból és technikával készült makettet is be kell majd nyújtani, tehát ez lesz majd a menetrend ezzel kapcsolatban. És hát egy érdekes ügyet csócsál nagyjából 2 napja a sajtó, riposzt írta meg először, hogy Óbudán kihelyeztek egy lakótelepen plakátokat, hogy mindenki vigyázzon, mert hogy hát itt most ugye az Indexik a lakásmaffiát emleget, de ez igen, talán
igen,
ez nem az.
Igen, másodszor is előfordult. Én tegnap is láttam ezt a hírt, de nem tudtam még hova tenni, ezért nem gondoltam, hogy beszélünk róla.
Pont azért tettem bele, mert egy érdekes dilemma, hogy akkor ezt most ez gyanúsítás, ezt így kell megoldani, valószínűleg nem így kell megoldani. Szóval azt írták ki, hogy a környéken jól ismert személyek eltartási szerződés keretében pénzt ajánlanak idős lakóknak, majd az érintett idős lakók 1-2 héten belül gyanús körülmények között elhaláloznak. Kérjük, vigyázzanak, hogy kivel kötnek ilyen szerződést. Ugye ezek mindig is voltak, de ezt nyilván nagyon nehéz bizonyítani. Ez egy büntető ügyi kérdés. Uh-huh. Nyilván megkérdezték a rendőrséget, például az Index már a rendőrséget is fölhívta. És azt mondták, hogy egy bejelentés érkezett, és valóban vizsgálnak ilyen ügyet, de még ott tartanak, hogy azt vizsgálják, hogy felmerült-e egyáltalán, de ott már a helyszínen egyértelműen megmondják a lakók, hogy kiről van szó, és újra mutogatnak a gyanúsítottra. Minden esetre a lakás szövetkezet elnöke úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 5 évben több olyan eset is történt, amikor tök egyértelműnek tűnt számára, hogy idős egyedülálló személlyel kötöttek eltartási szerződést, majd utána szinte rögtön sorban meghaltak. Szóval ez egy büntető ügy, a kezelése igazából, ami fölkeltette a figyelmet, hogy ezt nem tudom, ezt kell-e nyilvánosságra hozni, vagy ilyen módon gyanúsítani.
Ez nehéz. Ez talán
érdemes bejelentire megfelelő hatóságoknak.
Biztos, hogy lesz ennek majd valami...
Hát nem tudom.
Igen,
ugyanakkor valahol meg tényleg jogos valahol valamilyen módon fölhívni a figyelmet, hogyha erős gyanúja van valakinek erre. De minden esetre egy furcsa történet. Nyilván rendőrség majd lenyomozza, és akkor többet tudunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
És egy újabb érdekesség, most jelent meg egy új album, mégpedig a Wild Bell-ből ismert Natalie Bergman és a Beck együttműködésében. Ők ugye nagy indie szereplői az amerikai könnyűzenének, és találkoztak egyszer egy ilyen koncerten, és elkezdtek együtt zenélgetni. A Lionnak az egyik ismert számát dolgozták újra, többek között, ezen a lemezen, szerintem igen jól sikerült.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Tegnap a Magyar Nemzeti Bank bemutatta a 2021-es fizetési rendszer jelentését, és ehhez kapcsolódóan a jegybank ügyvezető igazgatója Barta Lajos tett olyan kijelentést, illetve kérést is intézett úgymond a bankok felé, hogy a mostani árazásuk nem túl jó, magasak a havidíjak, és a csomagárazást kéne előnyben részesíteni, úgyhogy ezekről is a következő percekben kérdezzük majd Bartol Lajos, tehát a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük onnan, hogy akkor mik a legfontosabb megállapításai a fizetési rendszer jelentésnek. Ugye egy speciális év volt a tavalyi a válság miatt, mégis mondjuk darab számban nagyon lerassult a kártyás fizetés terjedése. Mit lehet még érni?
Oké, megszakadt akkor, a vonal, úgyhogy akkor azt fogom csinálni, hogy gyorsan átívelünk egy zenével, és újra tárcsázzuk őt.
Jó, próbáljuk meg. Na, ha minden igaz, akkor ismét itt van Bartol Lajos, a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Na, tehát a kérdés az volt, hogy mik a főbb megállapítások a tavalyi évről. Igen, ez egy nagyon különleges év volt, hogy a koronavírus járvány miatt egy kicsit foci EB-re hajazva, egy focis hasonlattal vezettem be tegnap a fizetési rendszer jelentést, hogyha az egész évet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az elektronikus pénzforgalom kontra koronavírus járvány 2-1. És ugye a mérkőzés az nagyjából úgy kezdődött, hogy az év elején, mondjuk a meccs harmadik percében, március hónapban sikeresen bevezettük az azonnali fizetési rendszert Magyarországon egy több éves projekt után. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez milyen jól fog jönni a járvány idején, hiszen lehetővé tette azt, hogy már átutalással is lehetett fizetni különböző helyzetekben. Majd ugye a télidő közelettével egyenlített a koronavírus járvány, azt lehetett megfigyelni, hogy nagyjából április-június hónapokra a pénzforgalom minden területen jelentősen visszaesett, ami nagyjából lekövette a gazdaságnak is az állapotát. Ugye csökkent a reálgazdasági tranzakcióknak a száma, ennek megfelelően csökkent a fizetések száma. Nem volt olyan fizetési mód szinte, ami ne csökkent volna. Átutalások, beszedések, bankkártyás fizetések, különösen ugye a külföldön történő vásárlás, de a készpénzfelvétel is nagyon jelentősen csökkent ebben az időszakban. És aztán utána viszont ez visszapattant, és a második fél évben ez jelentősen javult, és a második fél idő végén megszerezte a győztes gólt az elektronikus pénzforgalom. Ha megnézzük azt, hogy a járvány hatására, különösen az elkereskedelem hatására hogyan alakult a helyzet, akkor azt látjuk, hogy ugye az emberek a fizikai vásárlások helyett átálltak az elektronikus vásárlásokra, és ennek megfelelően a fizikai fizetések helyett átálltak az elektronikus fizetésekre. A tavalyi évben a korábbi évekhez képest dupláját nőtt arányaiban az elektronikus fizetés. 2015-től mérjük ezt az online pénztárgép adatbázis adatai alapján, amiben évi több milliárd fizetési tranzakció van, és azt lehetett látni, hogy miközben az előző években nagyjából 2-2,5%-kal nőtt az elektronikus fizetések aránya, tavaly ez megduplázódott, egy 5%-os arány lett, és ennek eredményeképpen tavaly elértük a 22-23%-ot elektronikus fizetésekben, és tavaly két szám megdőlt, vagy két rekord is megdőlt elektronikus pénzforgalomban. Az összes elektronikus fizetési tranzakció átlépte a 1,5 milliárd darabot Magyarországon, és a bankkártyás fizetések száma pedig átlépte az 1 milliárd darabot.
Az azonnali fizetés a legnagyobb esemény volt tavaly, és ehhez kapcsolódóan hogyan alakult, mennyire használják ki akár időbeli hatáját, az, hogy folyamatosan és éjjel-nappal a pillanatok alatt átérnek az utalások, illetve az erre esetleg ráépülő szolgáltatásokat az ügyfelek?
Hát azt lehet mondani, hogy igazából az azonnali fizetés az jobban vizsgázott, mint ahogy mi gondoltuk. De több paraméter mentén mérjük ennek a hatását. Az egyik az, hogy tavaly 150 millió tranzakció ment át az azonnali fizetési rendszeren, és ez úgy ment át, hogy a rendszer folyamatosan 7x24 órában működött, ami egy nagyon nagy változás volt a bankok életében is, és a központi rendszer működtető Zsíró ZRT életében is semmilyen komoly incidens nem történt, az ügyfelek nem érzékeltek semmit abból, hogy leállt volna bármelyik bank vagy a központi rendszer. Tehát működési oldalon nagyon megbízhatóan működött. Másrészt talán emlékeznek rá hallgatók, hogy a szabály az MNB-ben az, ami megszületett, hogy maximum 5 másodperc van arra, hogy a tranzakciókat lebonyolítsák a ebben érintett szereplők, és hát a tranzakciók 2/3-át 1 másodperc alatt bonyolítják, és a 95%-át pedig 2 másodperc alatt. Tehát a gyorsaság is sokkal jobb, mint amit mi elvárunk, de nagyjából erre számoltunk egyébként, mert a nemzetközi tapasztalatok azt mutatták, hogy a technológia már képes erre. És a harmadik nagyon érdekes dolog, ami azt mutatja, hogy az ügyfelek hogyan fogadták, hogyan használják ezt a rendszert, ez még minket is egy kicsit meglepett őszintén szólva, hogy azt látjuk, hogy több mint a tranzakciók harmadát, az összes tranzakció harmadát olyan időszakban adják be most az ügyfelek, amit korábban nem lehetett volna. Tehát vagy reggel, korán reggel, vagy késő este, vagy hétvégén, vagy munkaszüneti napokon. Ebből mi azt a következtetést vonjuk le, hogy nagyon hamar meg lehet a jót szokni, tehát az, hogy van egy folyamatosan rendelkezésre álló rendszer, és nem kell arra figyelni, hogy napközben, munkanapokon 8 és 5 között tudunk csak átutalni, ezt az emberek nagyon szeretik és használják is.
Uh-huh. Miért van szükség a 10 milliós limitre ebben a rendszerben? Mert ugye a legnagyobb utalásokat azért viszonylag szerény, ha összegszerűen nézzük az aránya, még mindig az egész a teljes átutalási összeghez képest annak, ami az azonnali rendszerben megy. Nyilván emiatt a 10 milliós határ miatt erre miért van szükség, illetve tervezik a növelését?
Az összeg az nem azért kevés a rendszerben, mert értékben a forgalom, mert hogy van ez a 10 milliós limit, hanem azért, mert ez a rendszer alapvetően a lakossági átutalásokat kezeli, illetve a vállalatoknak az átutalásait. Uh-huh. És ezek jellemzően kis összegű, tehát itt az átlagérték 150-200 ezer forint körül alakul. És ugye rengeteg ilyen tétel van, itt naponta több százezer vagy 1-2 millió tétel megy át a rendszeren, tehát itt inkább a számossága érdekes a tranzakcióknak. Uh-huh. És ugye a limit az úgy alakult ki, hogy két dolgot vizsgáltunk, az egyik az, hogy milyen hatással van a bankok likviditás kezelésére az, hogy mekkora összegeket lehet küldeni. Ezt megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy ebből a szempontból akár több százmilliós is lehetne a limit, nem okozna fennakadást a bankoknak a likviditás menedzselésében. A másik szempont, ami volt, az a visszaéléseknek a kezelése. Ugye ez egy gyors rendszer, és hogyha itt valaki visszaél, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ez ne okozzon különösebb problémát, és ezért állítottuk be ezt a 10 milliós limitet. De azt látni kell, hogy Európában, ahol működnek ilyen rendszerek, ott jellemzően most már magasabbak ezek az összeghatárok, például a Európai Központi Bank által működtetett fizetési sémában ott 100 ezer euró, ami ugye nagyjából 35 millió forint, de Nagy-Britanniában még ettől is több, ott 200 ezer font, tehát napirenden van nálunk is a limitnek az emelése, de azt azért tudni kell, hogy a tranzakciók túlnyomó többsége, tehát ilyen darabszámban 90% körül része, az belefér a 10 milliós limitbe, tehát már nagyon kevés nagy vállalati utalás van, ami efelőtt a 10 milliós összeghatás
van. A tegnapi sajtótájékoztatóról a leginkább kiemelt információ az volt, hogy elég markáns elvárást fogalmazott meg a bankok árazásával kapcsolatosan, tehát hogy főleg, hogy itt van az azonnali jól működő átutalási rendszer, az ügyfeleknek káros, ahogy a bankok árazzák a tranzakcióikat, illetve a bankszámla csomagjaikat. Tehát jól lenne elmenni abba az irányba, hogy több ingyenes tranzakció legyen benne. A bankok pedig már régóta azt mondják, hogy hát amíg a tranzakciós illetéket azt per darab kell fizetni, akkor nekik nem jön ki a matek. Hogyan lehetne ezt áthidalni, vagy mi lenne az MNB elvárása, hogy ez jobban működjön, illetve egyáltalán mi ez a úgynevezett csomagárazás, amit az MNB elvárna?
Mi egy elég részletes tanulmányt publikáltunk tavaly előtt erről a témáról. Megvizsgáltunk 11 néhány európai országnak a gyakorlatát, hogy hogyan árazzák a pénzforgalmi szolgáltatásokat, és abban eléggé kirívóan rosszul jött ki a magyar bankszektor, mert tőlünk nyugatra, de tőlünk délre vagy keletre is egyébként másképpen áraznak. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy a magyar bankok, amikor egy átutalást áraznak, vagy amikor egy banki szolgáltatást áraznak, akkor amellett, hogy van egy csomagdíj, tehát mindenkinek van egy számlavezetési díja, amellett tranzakciónként is áraznak. Tehát, hogyha egy átutalást végzek, beárazzák, ha egy beszedés van a számlámon, azért is fizetni kell. Ugye a bankkártyáért tranzakciónként nem kell fizetni, viszont van éves kártyadíj, amiben be vannak árazva bizonyos dolgok. És nyugaton ehhez képest ez úgy néz ki, hogy fizet az ember mondjuk 5 eurót, 10 eurót valamennyit a bankjának, és ezért korlátlanul tranzaktálhat. Tehát az már mindegy, hogy ezért egy átutalást hajt végre, vagy 5-öt, vagy 10-et, az benne van az árban. És ez nem demotiválja az embereket arra, hogy további elektronikus tranzakciókat hajtsanak végre. Nálunk, hogyha valaki végez egy átutalást, nem csak az van, hogy van egy ezrelékes díja, tehát ugye az összeghez van kötve a tranzakciónak a díja, de a legtöbb bank alkalmaz például minimum díjakat, tehát hiába átutalhatnék egy összeget mondjuk 40 forintért, mivel van egy 100-150 forintos, egyébként átlag 160 forintos minimum díj, ezért azt biztos ki fogom fizetni. És mi most ebbe az irányba mindenképpen szeretnénk változásokat látni, hogy elmenjünk a csomagárazás irányába, ne részesítsük hátrányban az átutalást, főleg azért, mert ugye most megszületett egy olyan új alapinfrastruktúra, amire mi azt várjuk, hogy új szolgáltatások születnek, amiket nem csak a bankok fejlesztenek, bár elsősorban ők, de jöhetnek a nem banki versenytársak is, és azt szeretnénk, hogyha egy olyan ökoszisztéma jönne létre, amit aztán az emberek szívesen használnak, és nem azt nézegetik, hogy ha egy újabb átutalást csinálok, meg egy újabbat, akkor mennyivel kell többet fizetnem a bankomnak. Ez a bankkártyánál jól működik, és látjuk is az eredmény, hogy az elmúlt 10 évben a bankkártya forgalom éves szinten 20%-ot meghaladóan növekedett.
De ettől még a bankok érve az valid, mert nekik a tranzakciós illetéket azt átutalásonként kell fizetniük, és akkor nekik az... Nem?
Bocsánat, ez csak részben valid, ugyanis jelenleg 20 ezer forint alatt már nincsen tranzakciós illeték, ezt a kormány eltörölte 2 éve, tehát, és a lakossági átutalások túlnyomó többsége, kb. 45%-a, tehát a fele nagyjából belefér ebbe a 20 ezer forintos limitbe, mert ettől kisebb összegű, tehát a lakosságra simán tudnák a bankok ezt bevezetni, de nyilvánvalóan ez egy fájdalmas lépés. Egyébként a jó hír az, hogy vannak már olyan csomagok, amiket mi elvárunk, tehát látjuk azt, hogy elindult a bankszektor. A legtöbb nagybanknál, lakossági nagybanknál megvannak ezek a csomagok. Ami még nem történt meg, és amire a következő időszakban mi fogunk fókuszálni, hogy jelenleg ezekben a számlacsomagokban az ügyfeleknek nagyon kis száma van bent. Tehát azt szeretnénk, hogyha az ügyfelek nagy része ilyen számlacsomagokba kerülne.
Oké. Jó, hát reméljük, hogy akkor sikerül elmenni ebbe az irányba. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és elmondta mindezt. Fogunk még ezzel a témával foglalkozni, főleg, hogyha jönnek új csomagok, és ezzel kapcsolatban jönnek hírek, információk. Szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönjük még egyszer. Viszont hallásra. Bartha Lajossal beszélgettünk, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójával.
Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Úgy tűnik, hogy az időjárás nem kedvez a közlekedésnek, egyre több balesetről érkezik hír. Baleset a Pasaréti úton most történt gyakorlatilag egy pár perce a Nagyajtai utcánál. Az 5-ös autóbusz ezért módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Július utca és a Vasasportpálya megállókat. Aztán baleset az Üllői úton szintén egy pár perccel ezelőtt történt, befelé a Könyves Kálmán körúti felüljárón, a forgalom a kifelé vezető oldalon váltakozva halad, ott biztos, hogy torlódásra kell készülni, és baleset a Könyves Kálmán körúton is, a Rákóczi híd felé, az Albert Flórián utcán, vagy a utca után a külső sávban. Tehát ez a három baleset az elmúlt 10 percben történt, és három ezelőttiről is már beszámoltunk, Jászberényi út, hatos főút bevezető szakasza, és a Bécsi út az Ürömhegyi útnál.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát mi már itt hónapok óta, sőt, talán évek óta kínunkban azon poénkodunk a reggeli tőzsdejelentésekben, hogy akár Magnóról is bejátszhatnánk azt, hogy újabb történelmi csúcs, minden index fölfelé ment, korrekció nagy ritkán van, aztán havonta egyszer, amikor éppen esik, akkor majd akkor kell csak beszélni, mert az egész Magnóról, mert hogy igazából semmi se változik. Aztán kiderült, illetve hát Jóna Prihard kimutatta, hogy ezt a számok is alátámasztják, hogy egészen extrém kevés kis korrekcióval tarkítva tart ez a nagyon durva emelkedés. Úgyhogy itt van velünk Jóna Prihard, az Akkord Alapkezelő portfólió menedzsere, aki ennek a hátteréről is fölvilágosít bennünket. Most akkor többet megtudunk arról, hogy mégis hogy történhet meg ez az amerikai tőzsdén. Szia, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát mi a legfőbb ok? Nem, illetve a számok mit mutatnak először, igen, a visszaesésekről.
135 kereskedési nap telt el 2021-ből, és ebből három napon zárt az 50 napos mozgó átlaga alatt, ami még szűkebb, mint egy 2,5 hónapnyi átlagos ára ugye az indexnek. Tehát ebből háromszor, azaz 2%-nyi esetben sikerült ez alatt zárnia az S&P 500-nak. 7-szer volt megtesztelve, hogy napon belül alatta járt, vagy megtesztelte az index az 50 napos mozgó átlagot. Mind a 7-szer másnap 1,1 és 1,9% közötti emelkedés jött az indexbe. Számomra egyértelműen mutatja azt a jelenséget, hogy gyakorlatilag semmilyen érdemi intézményi eladás nincsen, ha az egész részvénypiacot nézzük, tehát ha valaki elad valamilyen részvényt, vagy valamilyen részvénycsoportot, akkor egy másik fajta részvényt fog vásárolni belőle. Tehát nincs kiáramló pénz a piacból, ugye a sok százmilliárd dolláros lakossági beáramlás mellé még mindig azok a jelek mutatkoznak meg, hogy az intézmények le vannak maradva, és amikor ugye megteszteli az 50 napos mozgó átlagot az index, akkor az elmúlt években volt sokszor az, hogy durván áttörte, aláesett, és nagyon hirtelen jött egy 3%-os, 4%-os esőnap, egy 10%-os esés 2-3 nap alatt, amikor ugye mindenki egyszerre próbált eladni, és akkor volt valódi eladás is a piac mögött. Most az a véleményem, hogy sokszor nézegetve ezt az egyre kulcsfontosságú mozgó átlagot, hogy minél többször tesztelés, érdemben tesztelés mindig visszapattan róla, akkor nagyon nagy hatása lesz, ha egyszer majd nem pattan vissza erről, vagy ugye csinál egy alacsonyabb csúcspont, alacsonyabb mélypont kombót is ehhez az index a technikai kép alapján. Tehát az látszik, hogy az 50 napos környékén megsortolják, hogy hát ha most esik alá is másnap, fülüket, farkukat behúzva menekülnek a befektetők, és veszik vissza a papírokat és a részvényeket. És az a döbbenet, hogy ez a három nap, amit az 50-es alatt töltött, ha júli 13-ig néztem minden évben a január másodiki naptól a kereskedést, 1995-ben volt utoljára ilyen év, arra már a magyar tőzsdéről emlékezhetünk, hogy akkor indult el a másfél év alatt 1500 pontból 8500-ig a Bux Index.
Az első nagy emelkedés.
Tehát annak megvolt az a brutális hatás az. Abban az évben nem, hogy alatta nem volt az egész évben az 50-es alatt az S&P 500, hanem még meg sem érintette. Tehát az a mindenkinek javaslom, nézzen rá egy 95-ös csártra, mert az volt a legdurvább év, amit én ilyen bika szempontból láttam, de szó, ami szó, összesen a 60 év alatt három ilyen év volt, hogy ennél kevesebb szer lett volna 50 napos teszt, 1975, 1983 és 1995, és 12 olyan év volt, ami a mostanihoz hasonlóan erős volt, és ebből 11 évben emelkedett, vagy nem esett az év hátralévő részében az S&P 500 index. mindössze a 75-ös évben, ahol 38%-kal kezdte az első 6,5 hónapját az évnek, esett vissza belőle 5%-ot, de ugyanakkor a 73-74-es medvepiac, ami lefelezte az S&P-t, abból volt a pattanás, tehát technikailag más volt a kép a mostanihoz képest.
Hát ugye pont a mostanihoz csak annyit, hogy most, ugye egy visszapattanó időszakban ez úgy még érthető, de könyörgöm, 10 éve emelkedünk. Tehát 10 éve várja mindenki, hogy itt valami történhet, és a 10. vagy 11. már nem is tudom pontosan, a 3. évben van az, hogy a legdurvább emelkedő szakasz mutatja, visszaesés nélküli emelkedés mutatja a piac.
Ha 2009. március 6-os mélypontokat nézzük, akkor ugye már ez 12 év és 4 hónap. És gyakorlatilag az látszik, hogy megint a bocsánat az angol szóért, ebben az uncharted territoryban van a piac, tehát ahol még soha nem jár, és egészen egyszerűen semmi nemű trigger nincsen a piacnak arra, hogy belekezdjenek az intézmények az eladásba, sőt, nekem kísérletiesen hasonlít, ha valaki egymás mellé rakja a Trump megválasztása utáni S&P-nek a csártyát, és a Joe Biden megválasztása utáni S&P-nek a csártyát, ugye itt azért voltam mostaniban egy trükk a Pfizer vakcinával rögtön az elnökválasztás után néhány nappal, gyakorlatilag kísérletiesen hasonló, tehát továbbra is az a helyzet, hogy semmi más nem figyelnek a befektetők, mint hogy tartja a végtelen pénzbőség, és tulajdonképpen azt látja mindenki, hogy
tart.
Ha agyonvernék Jerome Powell, egy bázisponttal nem emelne akkor se kamatot, vagy nem vonna vissza semmit ebből a monetáris lazaságból. Tehát egyelőre semmilyen jele nincsen annak, hogy ez a fajta pénzbőség ez nem marad fent tovább. És ugye elképesztő, ami zajlik. Tehát nekem ott van az igazi bizonyíték az intézményi lemaradásban, ugye, hogy volt egy 6 hónap november eleje a Pfizer vakcina hír és május eleje között, amikor a hagyományos részvényeket húzták szanaszéllé, jelentékenyen túlteljesítette a technológiát, ami merőben új jelenség volt az előző évekhez képest.
Igen, és ugye rotációs időszak.
Bankot, olajat, ciklikust, mindent, és ezek a részvények óriásit mentek, a technológia pedig inkább oldalazott. És májusban talán az első brit delta variáns híreknél mellé a Sellie Mae & Goldie struktúrára, a túl nagy menetelésre egyébre elindult egy ilyen egészségesnek tűnő korrekció ezekben a nagyot emelkedő részvényekben, és ugye hogyha lefelé szeretett volna fordulni a piac, akkor az előző hónapokban relatív gyenge technológiának el kellett volna indulni a lefelé, ehelyett mi történt, gyakorlatilag szanaszét tépik a technológiai részvényeket, tehát mondok egy pár. A JP Morgan 10. legértékesebb amerikai vállalat, 470 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, ebbe beleadtak egy ilyen 12-13%-nyi korrekció volt, mi történt. Az akkor még 340 milliárd dollárt érő Nvidia-t 510 milliárd dolláros cégé húzták, 50%-os emelkedés, torony magasan a legértékesebb chipgyártó jelen pillanatban, és az Egyesült Államok 8. legértékesebb cége, tehát hagyományos cégből, csak a Warren Buffett féle Berkshire előzi meg már az Nvidia-t ebben a rangsorban. Ugyanezt a párt föl lehet állítani a 350-400 milliárd dolláros kategóriába, a Home Depot-ba ugye a nagy házépítési bumba óriási húzás volt. Elindult egy korrekció lefelé, és gyakorlatilag a másik oldalon a PayPal-t húzták szanaszét újfent, ami a 15. legértékesebb tőzsdei cég az Egyesült Államokban jelen pillanatban, de az Adobe chartra, ha valaki ránéz, ugyanezt történik a Shopify-on, 8 nap alatt húztak 30%-ot felfelé, és folyamatosan az zajlik, hogy ugye most kiment egy kicsit a pénz a hagyományos részvényekből, de már jön is vissza egyébként, és a technológiai részvényeknél zajlott ez az emelkedés, és a hónapok óta oldalazó 2000 milliárdos cégekbe is nagyon-nagyon komoly piaci kapitalizáció épül, tehát az Amazon új csúcson van, az Apple új csúcson van, a Google és a Facebook eleve nagyon erős volt már ebben az évben. Tulajdonképpen egyetlen olyan részvényt lehet mondani a nagyobb nevek között, aminek nincs jó éve, az a Tesla, de hát nem kell csodálkozni azon, ugye tavaly gyakorlatilag a 19. októberi gyors jelentés előtti 50 dollárról, ha splittel kiigazítjuk, 700 dollárig ment az árfolyam, tehát ott azért az egy külön eset, ugye, hogyha egybe rakjuk
akkor
az előző időt.
Mit csinál az alapkezelő, és mit csináljon az egyszerű befektető, ebből mi következik? Ülünk, veszünk, esetleg kicsit átcsoportosítunk a menők között, de eladni teljesen fölösleges, hanem minden pénzt a tőzsdére. Addig, ameddig nincsen arra utaló jel, hogy kitáraznak.
És most nálam nagyon egyértelmű az arra utaló jel, az az S&P 500-nak az 50 napos mozgó átlaga. Mondom, hogyha ez együtt jár egy alacsonyabb csúcs, alacsonyabb mélypont kombinációval a rövidebb távú párhetes csártokon, az lesz egy eladási jelzés. De mindaddig, amíg ezt a dolgot nem látjuk, addig egészen egyszerűen eladásról beszélni, esetleg shortról beszélni, nincs értelme ezen a piacon. És ugye azért megint egy nagyon nehezen előrejelezhető időszakban vagyunk, július 15-én a hónap hátralévő részét nézzük, mert a hónap utolsó hetében az összes nagy technológiai cégnek jön a gyors jelentés, és július 28-án lesz emellé egy fedülés is, ami szerintem úgy amúgy nem fogja meglepni a befektetőket. Tehát ez a helyzet. Komolyan mondva, nagyobb veszélynek látom azt, ha ezt veszélyszónak lehet nevezni, hogy egy ilyen végső melltap szakasz előtt vagyunk, ahol a lemaradó kínjukban szanaszéjjel fogják tépni ezt az egész globális részvénypiacot, mert azt látom, és a csártok egyértelműen azt mutatják, ha október végéig, november elejéig nem jön egy esés, akkor az összes lemaradónak az év végén mutatnia kell, hogy ő is benne volt ebben a részvénypiacban. Ő is ott volt, tehát
Megéri felülni még a vonatra.
A vonatra felülni csak és szigorúan, ugye mivel feszített, és nagyon technikai ez a piac szerintem, nagyon-nagyon szigorúan csak stoppokkal lehet. De ha valaki megtalál egy ponton olyan kockázathozam párt, ahol nagyon világosan látja, hogy oké, kockáztatok 100 pontot az S&P-ben, de ha bejön, akkor két hét múlva már plusz 100 pontban kell lennem, és nullába húzhatom a stoppomat. Tehát ha valaki ilyen pozíciót talál, ami nagyon gyorsan olcsó pozícióvá, vagy ingyenes pozícióvá válik, azzal szerintem érdemes lehet kísérletezni. Amit viszont két oldalra nyitottnak kell lenni, szerintem úgy kell lenni, hogy mint egy 11-es rúgásnál, hogy állva kell maradni a kapusként az utolsó pillanatig, amíg meg nem látjuk, hogy merre jön a labda, mert azért annak ellenére, hogy ezt látjuk, ez egy olyan veszélyes piac, mint amikor nyáron 36 fok van, és gyönyörű az idő, de azért gyülekezhetnek felhők bármikor, és teljesen váratlanul jöhet egy olyan égszakadás, amire senki nem számított mondjuk az előző nap.
Mm-hmm. Oké.
Hát nagyon érdekes, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy ezt így megvilágította, de ebből a szemszögből még nem hallottuk. Hát akkor komoly stoppokkal a vonatra óvatosan felülni, feketőves pálya továbbra is. Köszönjük szépen, neked szép napot, jó munkát.
Köszönöm szépen, szép napot.
Jónap Richárddal beszélgettünk az elmúlt percekben az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
És még a hírek előtt jött az információ, hogy fontos info. Tegnap beszélgettünk ennek a Gino pályázatnak a nagy bukásáról, hogy 4 perc alatt telt be a 100 milliárdos keret, és nagyon sokan hoppon maradtak. Részletesen elemeztük Brückner Gergővel, a Telex újságírójával, és ő most írja egyébként, hogy bejelentették konkrétan az innovációs minisztérium, hogy az egész borul, új menetrend van, tehát mégsem az van, hogy aki befért, az befért, és a botrány kapcsán az egészet újraírják. Mindenki, aki beadta a pályázatot, értékelésre kerül. Duplájára emelik a keretet, illetve a később felhasználásra tervezett 250 milliárdot is betolják most, tehát a 100 milliárd helyett 200 milliárd lesz, mindenki részt vett benne, tehát aki arról kapott értesítést is, hogy nem ért be időben a pályázata azok is. Úgyhogy teljesen újraírták, látták, beismerték végül is, hogy ez így nagyon-nagyon félrecsúszott ez az egész. Hát így mondjuk ugye az fázott rá, aki úgy gondolta, hogy bent volt és megkaptam erőt, most minőségi szempontok alapján, igen, pont amiről beszéltünk hosszasan
mondjuk
tegnap
idézőjelben
sorba
fázott
állítják
rá, mert ugye igen, ahhoz képest, hogy mit gondolt tegnap óta, ahhoz képest igen, de egyébként pedig ahhoz képest, hogy ő egy pályázaton indult, ahhoz képest nem. Tehát most visszamentek a nullára, mindenkit befogadnak, és ahogy egyébként Brückner Gergely is javasolta, értékelik a pályázatokat, és az alapján döntenek.
Hát meg még az fázott most rá, aki abban bízott, hogy majd a következő körben pályázik, és ebben mondjuk nem szállt be, már nincs következő kör.
Ja,
tehát
igen,
az viszont teljesen elesett a dologtól. Tehát nyilván itt most nem lehet igazságot tenni, de az, hogy előtérbe kerültek, tehát hogy nem a mázdi alapon dőlt el a dolog, hanem tényleg a minőségi szempontot figyelembe veszik, az mindenképpen pozitív. Összességében hát egy nagyon nehéz helyzetből kellett kimászni. Magában az, hogy belátták, hogy ez így nagyon félre csúszott, és egy jókora bukta volt, az jó hír, hát ebből ne, de talán még kívülálló szemszögei alapján, meg amit mi beszélgettünk tegnap Gergővel az alapján is, talán az egyik legjobb megoldás sikerült így, a legkevésbé fájó megoldást összehozni, úgyhogy ez a fontos hír a Ginop pályázattal kapcsolatosan.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!